Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban.
Köszöntöm a nézőket, Kultúrzug műsorunkban Sándor Iván írót, Kossuth-díjas írót szeretném köszönteni. A díjak mellé azért még hozzátenném, hogy 15 díjat sorolhatnék most föl, de a Kossuth-díj mellett kiemelném természetesen a Zugló díszpolgári díjat, a Zugló érdemrendet, és a Márai díjat mondjuk. De tudom, hogy még kanadai díj is van, a Getz díj is, a díjak között szerepel, és abból az alkalomból szeretném először is köszönteni, hogy 90. születésnapját betöltötte, és egy új könyvvel jelentkezett ismét, szinte minden évben.
90 év, hát igen, betöltöttem. Erről többet nem is akarok mondani, mégis a 90-nek számomra az a legfőbb értelme, hogy gondoljam meg, hogy ha nem is 90 év alatt, mert pólyás koromban nem szereztem még tapasztalatokat, és kiskölyök koromban is csak keveset, de mondjuk 80 év tapasztalatait jelenti számomra ez a 90 év.
És ugye tegyük hozzá, ez szinte végig 3 hónapot leszámítva Zuglóban zajlott.
Nem 3 hónapot, többet. 44-ben, a szálasi korszakban, amikor 12 helyen kellett bujkálnom, igen, akkor valóban 3 hónapot, de aztán a Rákosi korszakban is volt egy kevéssé vidító életszakaszom, ami hosszabb volt, mint 3 hónap, de ennek a jelentősége ma már csak abból a szempontból fontos a mi beszélgetésünkbe, hogy ezekben a hónapokban, illetve években is, hál' Istennek, nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni.
Ami aztán ott van a regényekben. A mostani, a legújabb regényében, ami 2020-ban jött ki, amit a Szél susog, benne vannak ezek a zuglóból kitekintett tapasztalatok?
Olyannyira benne vannak, hogy a regényem ott egyik utolsó fejezetében a regény fő alakja, aki egy idős író, nem én vagyok, csak egy fikcionált figura, egy idős író, elindul, hogy bejárja az élete kedves tereit és azokat az időket, amiket átélt, és azért járja be, hogy felevelenítse a régi tapasztalatait, és kapcsolatot teremtsen a tanulságok alapján a jelen világával, amiben él, és ekközben azt tapasztalja, hogy milyen folytonosságok vannak az emberi sorsokban, milyen kelepcék, milyen hasonlóságok, milyen hamisságok a hatalmi szerkezetekben, milyen kiszolgáltatottságok a szegények életében. Nos, ebben a tapasztalati útjában végül Zuglóba ér vissza, ahonnan elindult.
Ezekben a mondatokban már ott bujkált a politika, mert ugyan vértiszta irodalmi alkotásokról beszélünk, vagy regényekről beszélünk, de mindig áthallásosak ezek az irodalmi lejtmenetek.
Nézze, én közvetlen a politikáról csak nagyon ritkán beszélek, mert annyi mindenki beszél a politikáról, hogy én keresem azt a gondolatot, azt a mondani valót, azt a hangot, amivel talán valami más tudok mondani, mint ami az imamalomban minden oldalról forog. De hát ezúttal én inkább azt mondanám a kérdésére, hogy én a politikáról szólva is mindig, és mostanában is abból indulok el, hogy milyen hatalmas korszakváltozás van a világban, és hogy mennyire nem fogják ezt fel, nem az egyszerű emberek, akik természetes, hogy nem fogják fel, mert a saját életkörükbe vannak bezárva, és azzal kell, hogy foglalkozzanak a túléléssel, a családjukkal, az egészségükkel, a mindennapjaikkal, és csak ritkán a nagy korszakváltozások lecsapódásaival, de nem fogják föl a hatalmi emberek se, célozhatok nyugodtan az amerikai elnöktől kezdve nagyon sok mindenkire, és ennek a hatalmas korszakváltozásnak, ha már belemerültem, akkor, ha megengedi, nagyon röviden, rögtön felsorolom, hogy mit értek én ez alatt, hogy hatalmas korszakváltás, ami talán különbözök minden korábbi korszakváltásoktól, amikben a világtörténelem persze évszázadonként vagy évtizedenként szembe kellett, hogy nézzen. Ebben a korszakváltásban egyszerre van jelen a népvándorlás, a klímaváltozás, a gazdasági változás, a vírus okozta változások.
Na hát igen, pont ezt akartam mondani.
A kultúrában és a szellemi életben bekövetkezett hatalmas változások, és a államhatalmi szerkezetekben végbe ment hatalmas változások, úgy Nyugat-Európában, ahol a demokráciák, az angol száz világra gondolok, a régi értelemben megszűntek olyan demokráciákká válni, mint amilyenek voltak évtizedeken, évszázadokon át. A közép-kelet-európai világban, így nálunk is pedig, a régi diktatúrák helyén, én ezt úgy nevezem, hogy mutációk jöttek létre, mert a régi diktatúra formákkal, a börtönökkel, akasztófákkal, kivégzésekkel a mai diktatúrák már nem tudnak operálni, ezért mindenféle más eszközökkel, ezért, ahogy a genetikában is vannak mutációk, az államszerkezetekben is vannak új mutációk, nem sorolom most fel, mert hosszú lenne a mutációk új formáit, a lényege a hamis beszéd. Na most engem tehát történelmi érdekel az, hogy nézze, én abból indulok ki, hogy nem csak én hordom magamban a 80 év, maradjunk a 80-nál.
Ja, hogy annyi tapasztalat, igen.
A 80 év tapasztalatait. A korszakok tehát magukba hordják a saját előzményeik tapasztalatait. Magyarország is magába hordja legalább 100 év korszakának a tapasztalatait, akár tudomásul veszi ezt, akár nem, és magában hordja, itt élünk, azt a hordalékot, amit a 20. század ránk hagyott, és a 21. század nem tud vele leszámolni, úgy látszik, sőt, újabb hordalékokkal terhelik. Tehát ilyen értelemben használom én a korszakváltozás hatását a gondolkodásmódomra, és próbálom a regényeimbe az egyes ember, a kis ember sorsába megmutatni, hogy hogy jelentkezik ez a korszakváltozás.
Hát ez nem egy biztató kép most. A hordalékokkal, a politikai és történelmi hordalékokkal együtt, meg a Trump korszakkal, amit említett, most nem egy jó periódus jön.
Mondhatok valami biztatót gyorsan?
Na, igen, ezt szeretném.
Tudja, hogy én mit szoktak mondani, hogy számomra tudja, mi a biztató, és mindenkinek azt ajánlom. Szembenézni a valósággal. Nincs más lehetősége egy művésznek, egy írónak. Én legalábbis magam számára nem látok más lehetőséget.
Az íróságáról. Azért ez egy hatalmas pálya. Kezdődött a 40-es évekkel. 43-ban, 44-ben nyerte meg ugye először a Komlós pályázaton a díjat. Ugye úgy indult ez a pálya?
Diákként.
Diákként, igen. Hány éves akkor?
13 éves. A felejthetetlen gimnáziumi tanárom Komlós Aladár, aki a nyugat nemzedéknek, ugye ez a magyar irodalom Adi Babicstól induló, Móricz Zsigmondtól induló nagy nemzedéke volt, ő a második nemzedékhez tartozott. Komlós Aladár gimnáziumi magyar tanárom pályázatán nyertem meg.
Ez, tehát nagyon fiatalon indult, nagyon nagy tehetséggel robbant be az irodalmi életbe, és aztán egy picit megszakadt azzal, hogy ugye a filmszínház muzsikának az emblematikus figurája lett azzal, hogy vezetőként dolgozott, szerkesztett, írt, és a kulturális élet minden szegmensét bevonták.
Nézze, ott abban az értelemben helyesbítek, hogy én diákkoromban állítólag a tanáraim szerint feltűnő voltam, mint kezdő íróinas, de hát ezek diákírások voltak. A későbbiek
jó,
során...
Jó, de diák és diákírások között is különbség van.
Azért én ahhoz a nemzedékhez tartoztam íróilag is, amelyik a legrosszabb korszakba, a Rákosi korszak is az azt követő évekbe indult el, tehát én nagyon mélyről indultam, és fiatalon eléggé meghatározott azért a szemléletmódomat, az a korszak, amiben éltem. És ebből kellett nekem tovább lépnem a 60-as évekbe, megismernem, hogy mi az igazi valóság, és mi az írónak a lehetősége ebben. És amit említ, hogy a filmszínház muzsika, ugye ez egy elég nevezetes, és közel 4 évtizeden át működő kulturális színházi film és zenei lap volt, hatalmas példányszámmal.
Nagyon nagy népszerű volt.
Nagy népszerűséggel, és én mindig azt mondtam, 10 évig kritikusa, aztán helyettes főszerkesztője voltam ennek a lapnak, és mindig azt mondtam erről a lapról, hogy eztek az az előnye, hogy egyszerre olvassák a magazin részét a női fodrásszalonokba, és a kritikai részét az egyetemi tanszékeken.
Igen.
Ilyen lapot próbáltunk csinálni.
Mondjon nekünk nagy neveket, én is tudnék sorolni, akikkel összehozta a filmszínház muzsika is, akikkel jó volt dolgozni, akikről írt, vagy akikkel barátságot kötött.
Nézze, nagy szerencsém volt. Én a legnagyobb színház és filmrendezői és színészi rendezői korszakban tudtam dolgozni. Én ott voltam Major Tamás, Várkonyi Zoltán, Ádám Otto próbáin, ott voltam Jancsó Miklós forgatásain, jó barátságba kerültem Gábor Miklóssal, Kálmán Gyurival, Mensáros Lászlóval, a még hál' Istennek élő Törőcsik Marival. Ezek felejthetetlen kapcsolatok voltak, de nagyon fontos volt számomra, hogy korábban, mint kritikus, aztán, mint lapszerkesztő, megőrizzem az intakt távolságomat a barátaimtól is, és a színházi világtól is, és itt egy nagyon fontos tanulságot szereztem, ami a mára is érvényes, egy másik színházi világban, amelyben kiváló rendezők és színészek is vannak köztudattal, kevés színházban, de vannak még, hál' Istennek. És ez a tapasztalat a következő volt. Az igazán nagy művészek, azok mindig távolságot tartottak a baráti kapcsolatoktól. A másod, harmad, negyedrangú művészek, azok mindig vagy dühösek voltak a kritikára, vagy pedig körülnyaldosták a kritikust, hogy írjon róluk is. Na most az intaktságot, a távolságtartást én ilyen értelemben mondom, a nagy művészektől nem kellett. Azok tudták, hogy ők kik, és tudták, hogy én tudom, hogy ők kik. Őkróluk azt kell megírni, akik. A kisebbekről meg azt kell megírni, amit gondolok. Úgyhogy ez is nagyon tanulságos volt.
Végezetül beszéljünk arról, hogy idefele jövet, azért beszélgettünk a jövőről is, hogy még mindig annyi mindent szeretne megírni. Mi van még a tarsolyban?
Beszéltünk a legutóbbi regényemről, az Amit a szél susog című regényről. Ezzel eljutottam 2016-ig, mert ez a regényfigurám akkor indul erre a vándorútjára, amiben a több mint fél évszázados múltak, sokak múltja is feltárul, és úgy éreztem, hogy tovább kell mennem, és most 50 és 60 év közötti régi barátnak a sorstörténetéről írok, ami 2019-ben a MÁ-ba indul, ennek a három barátnak egy napját írom meg. Hmm. Csak egyetlen napját a mai világban.
És ebből lesz a regény.
És ebből az egy napból, ami teljesen különböző már mind a három egykori barát életébe, ebből megyek vissza a múltjukba, hogy érthető legyen az elmúlt 50-60 évükbe, hogy miért más az életük a mai világban, és ebből próbálok egyszerre a mai világból egy emberi sors panorámát és élethelyzetet megmutatni, és azt is, hogy honnan jutottak el ezek az emberek odáig, ahova eljutottak.
Akkor én már biztos vagyok abban, hogy találkozunk legközelebb is, talán egy év múlva is, ha elkészül ez a regény. És Sándor Iván, köszönjük szépen, hogy megtisztelte stúdiónkat.
És hadd köszöntsem, köszönve a beszélgetést, a zuglóiakat, akiket 90 éve ismerek, akkor is, ha erről ők nem tudnak.
Köszönjük szépen! Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. I can count on you. Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Hazánkról írt véleménycikket Hal Brands a Johns Hopkins Egyetemen a Harry Kissinger nevével fémjelzett nemzetközi tanulmányok professzora. A konzervatív American Enterprise Institute kutatója és társszerzője az Amit a tragédiából tanulhatunk államiság és világrend című könyvnek. Elég cinikus felütése van a Bloombergben hazánkról írt véleménycikkének. Szóval, milyen is ma egy NATO szövetséges? Kérdem Hal Brands amerikai történésztől.
So the way I characterized Hungary in the piece was as a geopolitical termite, essentially
geopolitikai termeszként jellemezném Magyarországot, mint amelyik belülről falja fel az adott NATO struktúrát. De ugyanígy jellemezhetném, ha az Európai Unióval való viszonyát írjuk le. Mert hogy mindkét esetben érvényes, hogy Magyarország teljes mértékben élvezi a két nemzetközi intézmény jelentette előnyöket, mint gazdasági, mint erkölcsi értelemben, miközben ő maga nem követi a megszabott és elvárt értékrendet. Erodálja ezzel az intézményeket, amelyeknek az adott értékrend az egyik legfőbb szervező elve. A NATO-val való viszonyát az is komplikálja, hogy miközben előbbi Ukrajnával igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni, addig a magyar kormány Putyin Oroszországával épít egyre bővülő és egyre meghatározóbb kapcsolatot.
Ön úgy a tanácsot az amerikai külpolitikának is javasol nagyon merész dolgokat, mintha nem venne tudomást Orbán és Trump viszonyáról. Milyennek írná le kettejük viszonyát, barátságát?
So I think there is a certain kinship there in the sense that both leaders.
Nos, kettejük viszonyát sajátosan tudnám jellemezni, hogy mindketten jobb vagy inkább jobb középpopulista politikusok illiberális elhajlással. Emellett Trump csodálja azt, amit Orbán elért az Európai Unióban. Hisz tudjuk, hogy Trump korán sem nagy rajongója az Uniónak. Nem osztja azokat az értékeket, amelyek annak alapját képezik. Sőt, szívesen látja az uniós egység megbontását. Szimpatizál az unió ellenes erőkkel és országokkal, mi több bátorítja is őket erre. Mindezeket tekintetbe véve világosan kirajzolódik, hogy Orbán nagyon fontos és hasznos szövetségese Trumpnak. Már csak ezért sem lepődhetünk meg azon, hogy mindennek jelét adta nem egyszer nyilvánosan is az amerikai elnök, amikor például meghívta a Fehérházba 2019-ben. Kiült vele közös sajtótájékoztatót tartani. És azon sem lepődöm meg, hogy mindazok ellenére jók a kétoldalú kapcsolatok, sőt, egyre inkább mélyülnek a kétoldalú kapcsolatok, ahogy Orbán egyre mélyebbre süllyed az autokratikus önkényuralmi hatalomban.
Tehát akkor, amit ön javasol a cikkében, elég teoretikus, mert
aligha valósítható meg a Trump érában.
Nem gondolom, hogy a Trump kormány idején ezek megvalósíthatóak, mert valóban Trumpék politikájának lényegi pontja, hogy még közelebbi kapcsolat alakuljon ki az Orbán kormánnyal. Trump ugyanolyannak látja Orbánt, amilyen maga is bajkeverő. Az elnök környezetében a komolyabbnak vehető geopolitikai stratégiai intézetek is úgy tartják, hogy jobb az oldalukon tartani Orbánt, mint elszigetelni még az oroszokkal való kapcsolattartása ellenére is. Ezzel az a gond, hogy már így is túl sok kárt okozott az Egyesült Államoknak Orbán, így a NATO-nak is. Szerintem nyugodtan meg lehetne kockáztatni azt, hogy Magyarország ne részesüljön például a NATO jelentette előnyökből, aminek első lépése lehetne, hogy igenis távolságot tartana az amerikai kormány a magyartól. Nem kellene katonai támogatást nyújtani, nem kellene fegyvereket eladni, nem kellene egyáltalán katonai pénzügyi tranzakciókat folytatni. Ki kellene zárni Magyarországot a kétoldalú katonai, vagy éppen a többi szövetségessel rendezendő közös katonai gyakorlatokból is. De tovább is mennék. Szerintem teljesen újra kellene értelmezni az amerikai kötelezettségvállalást a magyarok felé. Ki kellene mondani, hogy Amerika felfüggeszti kétoldalú kapcsolatait Magyarországgal, mindaddig, amíg autokrácia van. Mert hogy ez Amerika érdekeit is sérti hosszú távon. Azzal is tisztában vagyok, hogy nincs elfogadott gyakorlat és példa sem arra, miként penderítenek ki egy tagot a NATO szövetségi rendszeréből. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az Egyesült Államok, mint egy szuverén hatalom, felfüggeszthetné kötelezettségeit egy olyan országgal szemben, amelyik sérti az érdekeit. Nem azt mondom, hogy ezt a lépést most és azonnal meg kellene tenni, és ezzel lezárni a két ország kapcsolatát, de igenis jelzéseket kellene küldeni Magyarországnak, hogy az Orbán kormány jelenlegi kül- és belpolitikájának meg lesz az ára, amit meg kell fizetnie. Először csak az Egyesült Államoknak kell elszámolni ezzel, aztán végül a NATO felé is.
Megemlítette írásában a NATO ötös cikkeit is, ami alól ki kellene vonni Magyarországot. Mit ért ezzel?
Well, so the core of NATO is really Article 5, which is...
A NATO kötelezettségek egyik sarkalatos pontja az ötös cikkely, ami ugyebár az egy mindenkiért, mindenki egyért alapján működik, és az összes tagállam hozzájárulását követeli meg, amennyiben egyiküket támadás érné. Ez esetben ugyebár az összes tagállama saját alkotmánya és kormányzati szabályzata szerint hozzájárulását adja a közös cselekvéshez. De ha úgy vesszük, az ötös cikkely az Egyesült Államok kiállása támogatása nélkül is értelmezhető. Dániának vagy éppen Magyarországnak önmagában véve nem sokat jelent. Nem nagyon tud mit kezdeni vele. Tehát miről is van szó? Ugyan egy sokoldalú elköteleződésről beszélünk, de alapjában véve az Egyesült Államokkal létesített kétoldalú viszonyok összességéről, együtteséről van szó. Értelmét tehát mégiscsak a bilaterális kapcsolatok adják. Azaz, Washington mégiscsak tudna befolyást gyakorolni a magyar kormányra azzal, hogy jelzi, a kétoldalú kapcsolatok nem működnek. Azt revideálja.
Érteni vélem, de miért lenne az jó az Egyesült Államoknak? Ki tudna előnyt kovácsolni ebből, kinek a javát szolgálná?
Valóban lehetne ellenérveket felsorolni azzal szemben, amit én most intézkedésként javasolok, mégpedig azt, hogy akkor Orbán, Oroszország és Kína irányába tett lépései még bátrabbak lesznek. Akkor ezzel a két országgal még szorosabb kapcsolatot építene ki. De hát vegyük észre, hogy enélkül is ugyanazt csinálja. Ez zajlik a szemünk előtt most is. Ennél rosszabb nem lehetne. Másrészről azzal tudok érvelni, hogy a NATO tagságban okozott kár nagyobb, mintha nem lenne a NATO tagja Magyarország. Azt azonban hangsúlyozni szeretném, hogy nem kizárólag Magyarországról van szó. Azokról a szövetségesekről is, akik elkezdték követni Orbánék illiberális kormányzását. Ráadásul a NATO tagság, mintha felmentést is adna nekik, mert ha lehet így is, akkor miért ne tennék ugyanezt, legyen szó kül- vagy belpolitikáról. Mintha a NATO-val tudnának takarózni. És mindez nem csak az amerikai érdekekkel, de összességében a NATO érdekeivel is szembe megy. Gondolok itt például Törökországra, Erdoğan kormányára. Tehát ha Magyarország számára jelzést küldenének a felfüggesztésről, ami szerintem kifejezetten fontos és szükséges lenne, akkor Orbán szabad kezet kapna a maga politikája kialakítására a NATO szövetségi keretein kívül.
De akkor, ha jól értem, a hazánkra vonatkozó javaslata csak egy eszköz lenne arra, hogy Washington jelzést küldjön Oroszországnak és Kínának. Értése adja ellenfelei számára, hogy mi a pálya, illetve ezzel a maga hatalmi tekintélyét is egyértelműsíthetné.
Bizonyos mértékben igen. Valóban eszköz is lehetne ez az Egyesült Államok számára, hogy üzenjen Kínának és Oroszországnak. Hogy ezzel hatalmi érdekeit érvényesítse, mert igenis a magyar kormány tudtára kell adni, hogy ha a NATO és az Európai Unió érdekeit semmibe veszi, akkor annak nem csak következményei vannak, de büntetéssel is jár.
Az Unió is büntethetne?
Ahogy látom, az Unióból csak pénzügyi hasznot kíván húzni a kormány. Orbán továbbra is a figyelem középpontjában, mint aki az Unió első számú kritikusa, mint aki nem ért egyet annak politikájával, holott a fejlesztési alapokból neki juttatott pénzből maga is profitál. Számos jelentést láttunk arról, hogy a közösségi pénzből juttatott források az általa létrehozott korrupt rendszer fenntartásához járulnak hozzá. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy az Európai Uniót épp ugyanolyan helyzetbe hozta, mint a NATO-t. Ugyanolyan kihívásokkal szembesül, mint a NATO. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy amíg az Unión belül akár csak egy ország is támogatja Magyarországot, akkor már nem tud szankciókat alkalmazni vele szemben Brüsszel. Ebben az esetben pedig az Unió társa alá minden tekintetben.
És mit mond arra, amit hallani a magyar kormányfőtől? Hogy az oroszokkal való kapcsolattartása kifejezetten pénzügyi és gazdasági alapú. Nem feltétlenül politikai megalapozottságra kell gondolni ilyenkor.
Értem, ez akár igaz is lehet, de azért két érvet már is felhozni kellene. Egyértelműen látszik, hogy a putyini hatalom gyakorlás kezdeti szakaszába lépett Orbán, amit putyinizmusnak hívnék. Mit értek ezen? Például választások ugyan még vannak, látszólag ugyanúgy zajlanak, mint bárhol máshol. Ugyanakkor igazságtalan és egyenlőtlen politikai arénában zajlik a választás. Mert annak ellenére, hogy a kormányzó párt kisebbségben van még a választási eredmények alapján is, mégis meg tudja szerezni a parlamenti többséget. Így néz ki a képlet nagy vonalakban. Másrészt, még ha azt is állítja, hogy ez gazdasági előnyökön épülő kapcsolat, akkor mivel magyarázza azt, hogy szembe menve a NATO érdekekkel az ukrán partnerséget akadályozza? Hisz ezt is orosz érdekből teszi. Ukrajna blokkolása az oroszoknak áll érdekében. Szóval akárhonnan nézzük, ez nem pénzügyi, hanem kifejezetten geopolitikai, stratégiai együttműködés is a maga valójában.
Bírálta Orbánnak a trianoni évforduló kapcsán elmondott beszédét is, amelyben a kormányfő a nyugati szövetségesek fejére olvasta az elszenvedett veszteségeket.
Valójában nem volt egyedülálló ez a beszéd, mert az elhangzott toposzokat már jó párszor hallottuk az elmúlt években. 2014 de már jóval előtte is. Nekem az az ellentmondás jött át a beszédből, hogy ugyan a NATO egyezmény szövetségese, mégis mintha ünnepelné az Egyesült Államok tekintélyének és hatalmának a gyengülését. Mintha örülne annak, hogy itt is autokratikus átalakulást lát. Ugyanígy konstatálja biztatóan a jövőre nézve az unió erodálását. Mintha azt üzente volna, hogy tektonikai alapvető szerkezetváltás fog bekövetkezni a világrendben, ami az ő javát szolgálja. Ez a beszéd olyan volt, mintha Putyin vagy Xi Jinping szájából hallottuk volna. A trianoni emlékbeszéd Amerika ellenségének és nem a szövetségesének a beszéde volt.
Értékelte Hal Brands, amerikai történész a magyar helyzetet, és vázolta fel az amerikán következetességet számon kérő politikát, amihez a kormánynak tartania kellene magát Orbánnal szemben. Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Minek tudja be, idővel elkészültek ugyebár a helyzet értékelések, hogy Magyarországot majd hogy nem megkímélte az új koronavírus.
One of the ideas why Hungary along with other countries in the region wasn't hit that bad.
Az elképzelések egyike szerint azért, mert az olaszországi fertőzésből már sokat tanultunk.
Fogalmaz Magyarországgal azonosulva több eszám első személyben Lídia Lázeri, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet magyarországi igazgatója, a rádiónknak adott interjúban a nemzetközi sajtótájékoztatót követően.
Magyarországot csak később ért el, amikor már látszottak az olasz fertőzés következményei, amelyekből Magyarország is levonta a tanulságokat. Ugyanakkor azt is mondhatnám, valamiképpen mi is szerencsések voltunk, hogy a legsúlyosabb napok megkímélték az országot.
Pedig hát nagyon közel voltunk a gócponthoz, és ennek ellenére sem sújtott minket úgy, mint az olaszokat.
Igen, pontosan ez történt.
A vírus természete így a COVID-19-é is, hogy mutálódik. Mennyivel tudunk most többet az új koronavírusról, mint márciusban? Most hogyan írná le a vírus természetét?
We of course know much more now than we used to know 6 months ago.
Természetesen ma sokkal többet tudunk róla, mint 6 hónappal ezelőtt. Ugyanakkor egyelőre nincs meggyőző bizonyítékunk arra, hogy a vírus miként mutálódik. Azt viszont tudjuk, hogy a különböző országok különböző népessége, lakossági összetétele nagyban meghatározza a vírus természetét. Ezért van az, hogy minden országot más intenzitással ért el, és másképp is fertőz. De ez még a vizsgálódásunk tárgya.
Ugyanakkor a legfrissebb kutatások szerint a vírus képes a levegőben lebegve hosszasan fertőzni, ami az eddigi teóriáktól eltérően a helyzet súlyosbodását is jelzi.
Valóban az új kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy nem csak a fertőzött egyén terjeszti a vírust cseppfertőzés útján. Azaz, nem csak a fertőzés közvetlen átadásáról beszélünk most már. Korábban azt gondoltuk, hogy a légúti fertőzés veszélye elmúlik, amint a levegőbe kikerült vírus a földre hullik. Most már azt is tudjuk, hogy a vírus bizonyos, kifejezetten könnyű részecskéi a levegőben utaznak, és képesek így fertőzni. Ez persze még mindig nem jelenti a vírus mutációját a mi értelmezésünkben. Viszont a mostani evidenciák ismeretében dolgozunk azon, hogy új ajánlásokat tegyünk közzé a fertőzés újabb elkerülése érdekében.
Ez azt is jelenti, hogy az új bizonyítékok ismeretében elhamarkodott volt újra nyitni a gazdaságot és visszatérni a megszokott életformához?
Az új kutatási eredmények, az újabb bizonyítékok kevésbé befolyásolják az eddigi intézkedéseket. Sokkal inkább az egyéni felelősség kérdését vetik fel, azt, miként viselkedjünk egymással szemben. Ugyanakkor várható, hogy éppen emiatt előbb-utóbb újabb intézkedési tervre is szükség lesz a védekezésben.
Hogyan vélekedik a magyar terápiákról, a magyar kutatási eredményekről a COVID-19 kezelésében?
Magyarország nagyon jó kutatási lehetőségekkel rendelkezik. Kifejezetten aktív a terápiás és az oltóanyag kutatásban. Részt vesz abban a nemzetközi együttműködésben, amelynek során közösen keresik a legjobb gyógymódot és a legjobb vakcinát. Az is köztudott, hogy Magyarország oltóanyaggyártási kapacitása is jó. Szóval azt biztosan kijelenthetjük, hogy nem csak saját oltóanyag szükségletét lesz képes kielégíteni, hanem feltehetően más országokét is segíteni tud a partnerországoknak.
Akkor ez azt is jelenti, hogy az elsők között lesz Magyarország, amelyik oltóanyaghoz jut?
Szerintem azok között lesz, akik ki tudják saját maguk számára fejleszteni a maguk oltóanyagát. Persze az egy másik kérdés, hogy végül mit fognak akkreditálni. És az is egy hosszú folyamat lesz.
Jelenleg 150 oltóanyag fejlesztése zajlik, és úgy tudni ebből 20 esélyes a COVID-19 exakt megelőzésére.
Igen, nyilvánvalóan sokan nem fognak átjutni a szigorú szűrőn. Nem tudhatjuk ebben a pillanatban még azt sem, hogy a magyar fejlesztések mennyire megbízhatóak, és az sem, hogy amit végül akreditálnak, azt tudják-e majd Magyarországon is gyártani.
Konkrét vagy megbízható információi vannak a magyar fejlesztésekről?
Sajnos ezekről nem tudok, és nem is szeretnék igazán mondani részleteket.
Ugyanakkor felmerül az oltóanyag igazságos elosztásának a kérdése is. Mivel hazánkat nem érintette súlyosan az új koronavírus, ez azt is jelentheti, hogy nem leszünk az elsők között, akikhez eljut a regisztrált vakcina?
Azt hiszem, erre sincs még kidolgozott metódus. Attól függően, melyik országnak milyen a gyártási kapacitása, illetve milyen a vásárló ereje. Sok tényező határozza meg a birtokba jutás módját. Ez egyelőre csak jövőre vonatkozó jóslás lenne a részemről.
Hogyan érintik önöket a szervezetnek címzett támadások? A Kína iránti elfogultságuk talán a legsúlyosabb ezek közül.
WHO alerted the world as soon as it had information from China.
A WHO figyelmeztette a világot a fertőzésről rögtön azt követően, hogy információt kapott erről Kínától. A történések egymás utánját a honlapunkon bizonyíthatóan mindenki követheti, ami igazol is minket. Ugyanis mi, hangsúlyozom, az első napon, amint hírt kaptunk a COVID-19-ről, azonnal értesítettük a tagállamaink szakértőit. Ugyanakkor azt is el kell mondjam önöknek, hogy vírusokról, járványról napi szinten futnak be hozzánk információk. Sőt, azt is kijelenthetem, hogy a világ számos pontján dolgozó szakértőink naponta kapnak egyszerre több ilyen jellegű értesítést, figyelmeztetést. Nem volt ez másképp a COVID-19 esetében sem. Először csak az volt ismeretes a számunkra, hogy állatról terjed a vírus emberre. De mi erre is figyelmeztettünk időben. Majd 2 héten belül számunkra is világossá vált, hogy emberről emberre is terjed a vírus. És erről is azonnal tájékoztattuk az illetékeseket.
Szóval akkor nem adnak hitelt azoknak a Trump kormányától érkező összeesküvés elméleteknek, amelyek a vírus mesterséges kifejlesztésére és terjesztésére vonatkoznak?
We in WHO we have easily verifiable documentation.
Szervezetünk könnyen igazolni tudja dokumentumokkal azt, amit tényként kezelünk. Nézze, most zajlik az elmúlt időszak értékelése, mindenre nyitottak vagyunk, amennyiben annak van alapja, és tudományosan is igazolást nyer. De azt hangsúlyozni szeretném, hogy a járvány első napjától kezdve 24 órán át életek megmentésén dolgozunk.
1 éves időkeret áll rendelkezésre, hogy az Egyesült Államok kilépjen az egészségügyi világszervezetből, mint ahogy erre vonatkozó szándékát a minap Trump elnök be is jelentette. Ez idő alatt elnökválasztás is lesz Amerikában. Reménykednek abban, hogy a folyamat visszafordítható?
Erről még nem tudunk semmit konkrétan. Csak azt, hogy a WHO jogi keretei egy évet adnak a kiválás procedúrájára. Az 1948-as alapító dokumentum alapján hivatkozhatunk erre. Az Egyesült Államoknak be kell nyújtania erre vonatkozó kérelmét az ENSZ főtitkárához, de erről még nem kaptunk értesítést. Ennek részleteiről még semmilyen információt nem kaptunk a főtitkártól.
Mintha mellőzni a kérdésem politikai aspektusát, hogy megvan-e az esélye az elnökváltásnak az Egyesült Államokban, és akkor lépnek-e önök a helyzet megváltoztatása érdekében?
Nekünk a tagállamokkal kell együttműködnünk. Bármilyen változás is legyen, nekünk az a dolgunk, hogy az adott kormánnyal, országgal tudjunk közösen dolgozni. Mi nem egy nemzetek felett álló, hanem nemzetközi szervezet vagyunk. Legyen szó bármelyik országról, gazdagról vagy szegényről, nekünk az a feladatunk, hogy a legjobb egészségügyi együttműködést alakítsuk ki, és hogy az egyes országok állampolgárait biztosítsuk az egészségügyi ellátáshoz való alapvető jogukról. Mi ezért dolgozunk.
Nagy pénzügyi trauma lesz a szervezet számára az amerikai kilépés?
Ennek méretéről és hatásairól egyelőre nincsenek információink. Az biztos, hogy az amerikai kormány az egyik legbőkezűbb támogatónk, és nem csak pénzügyi, hanem szakmai és technikai is az együttműködés. Az amerikai járványügyi hivatallal együtt dolgozzuk ki működésünk menetrendjét és a szervezeti mechanizmust.
Bill Gates és alapítványa továbbra is a maguk oldalán áll?
Igen. Őt mint egy nem kormányzati támogatót tartjuk nyilván alapítványával együtt. Számos más támogatónk is van. A velük való együttműködésünk szabályozott kereteken belül történik.
Magyarország a kötelező tagsági hozzájáruláson kívül áldoz a szervezetre pluszban?
Ha akarna, akkor tudna. De azért azt el kell mondjam, hogy számos magyar szakértő dolgozik a WHO-val, például a túlsúlyosság, diabétesz, a helytelen táplálkozás terén, az antibiotikum rezisztencia terén, szóval nem csak a pénzügyi támogatást értékeljük.
Őszre várják a koronavírus fertőzés második hullámát?
In the fall, very likely, because...
Igen, feltehetően ősszel ér el minket a második hullám.
Összefüggésben van ez az időjárás megváltozásával?
Nem. Azt hiszem, sokkal inkább az immunrendszerünk akkora, némileg gyengülő állapotával lesz összefüggésben. Illetve az akkor szokásos influenza járvánnyal összefüggésben figyelnünk kell, hogy a két vírus együttes hatása mit vált ki.
Javasolja az influenza oltást a COVID-19 miatt is?
Abszolút. Noha az nem kötelező, de mindenképpen javasolt. Oltassa be magát az, aki teheti. Illetve leginkább az időseknek, az egészségügyi dolgozóknak, a kismamáknak és a szívproblémákkal élőknek javasolnám elsősorban. Mert abban egészen biztos vagyok, hogy ha jön a koronavírus második hulláma, akkor az oltás mérsékelni fogja a fertőzés kockázatát.
Ha már oltás, a BCG-ről kimutatták már, hogy segített a fertőzés elkerülésében?
Nincs bizonyíték erre, ezek egyelőre csak feltételezések. Nem mernék határozott igennel válaszolni erre a jelen pillanatban.
Vakáció kellős közepén. Mit javasol? Külföldi utazás?
Fel kell térképezni a gócpontokat annak, aki külföldre akar utazni. Most nem csak Szerbiában, de a környező országokban is több helyen vannak kisebb-nagyobb gócpontok. Ezek között például a húsfeldolgozó üzemeket is megemlíteném. Tehát mindenki tüzetesen ellenőrizze utazás előtt az adott hely fertőzés veszélyét, és tartsa be a védekezési protokollt, mert egymás iránt is felelősséggel tartozunk.
Nyilatkozta rádiónak Lídia Lázeri, az Egészségügyi Világszervezet magyarországi igazgatója. Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszki Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehet te is, mindenki, aki számít Zuglóban. Költészet napja, április 11-e. Ki mással beszélhetnénk, mint egy zuglói költővel? Szeretettel köszöntöm ez alkalomból Nagy Márta Júliát, akivel rendkívüli felvétel készül, egyrészt azért, mert a költészet napja alkalmából beszélgetünk, másrészt pedig ugye a koronavírus meghatározza a mi létformánkat is, és működésünk kereteit, úgyhogy táv interjút készítünk, de azt hiszem, első látásra ez így tökéletes lesz. Úgyhogy köszöntöm Nagy Márta Júliát, költészet napja. Most téged ünnepelnek, a költőket ünneplik. Milyen ez a nap számodra?
Hát természetesen nagyon fontos, de minden nap a költészetről szól. Nem csak ez az egy. Hát erre nem tudom mit mondani. Fontos számomra ez a nap, és nagyon örülök, hogy megkérdeznek engem is. Nagyon örülök, hogy a kollégáimat is, és hogy ilyenkor az emberek talán kiemelt figyelmet fordítanak a költészetre.
Te hogy tapasztalod egyébként, hogy ez a kiemelt figyelem, tehát hétköznapokra nem jellemző? Mennyire van közel a költészet ma az emberekhez? Olvasnak-e verseket? A te környezetedben persze nyilván ezt másképp érzékeled, mert nyilván többen vannak olyanok, akik érzékenyük a verse. De ha egy kicsit kikukkantasz, mit tapasztalsz?
Én azt láttam, hogy azért igenis figyelnek az emberek rá, és van érdeklődés. Én leginkább az elmúlt években nagyon megnövekedett tehetséggondozó műhelyeken látom ezt, hogy nagyon sok fiatal, és nem feltétlenül csak bölcsész, irodalmár érdeklődésű fiatal, nem csak ír, vagy szeretne írni, vagy érdeklődik, hanem olvas is és figyel.
Régóta követhetjük a pályádat, 2008 óta, ahogy jól látom, valahol úgy nyilatkoztál, hogy ha van egy kis időd, akkor rögtön írsz.
Igen.
De ugye nem csak verseket írsz, hanem ugyanúgy novellákat, azt hiszem novellával futottál be először igazán, de tudósítasz lapoknak.
Ez egy kicsit bonyolultabb, igen, bocsánat, hogy közbeszólok. Nem, kamaszkoromban valóban még prózát írtam, az is egy tehetséggondozó műhely volt középiskolásoknak, ez a Sárvári Diákirótábor, de már ott azt mondták, hogy azért itt inkább a lira irányában mozdul el, és azzal próbálkozzak, és aztán jött egy nagy hiátus az egyetem alatt, addig nem írással foglalkoztam, inkább tanultam, és 2008-ban kezdtem el verseket írni, és 2010-től publikálni is őket.
Igen,
és végül lehorgonyoztam, amellett prózát már nem írok.
Igen, és ugye egy ilyen polgárpukkasztó, vagy nagyon feltűnő, rikító címmel az Ofélia kádban kötettel robbantál be a költészetbe 2014-ben, és azóta ugye az ÉS-ben publikálsz, a Jelenkorban, az Irodalmi Szemlében, a Holmiban, nem is tudom, kimaradt még valami?
Tiszatája, föld.
Tiszatája.
Persze mindenhol a Holmi sajnos már megszűnt.
Igen, 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 a szerzője is.
De
igen.
Az tény, hogy az egyik legmeghatározott folyóirat volt a rendszerváltás után. Igen, igen, tehát hogy igen.
Ofélia a kádban, akkor itt egy hamleti gondolatok, mesélj nekünk erről a kötetről.
Hát ezek már elég régi szövegek, és elég eltávolodtam tőlük. Az utolsó ciklus az, amit így folytatni tervezek majd. Igazából egyetlen egy versben szerepeltettem Ofeliát a vízbefulladásos halál motívuma miatt, és aztán rájöttem, hogy egy...
Ugye a Hamletnél vagyunk? Ez ugye a Hamlethez is köthető valahol. Ugye?
Igen, a Hamlethez is kötődik, tehát ugye magában a Shakespeare drámában Ofélia alakját emeltem ki, aki ott mellékszereplő, a szövegben viszont főszereplő, és kevésbé bábfigura, az önállóságát emeltem ki, hogy mert dönteni, még ha az a döntés rossz is, vagy tragikusnak is tűnik, de mert dönteni a saját sorsáról. És igen, egy kicsit bomlott figura, de abban a helyzetben ő nem tud másképp önálló lenni. És végül úgy döntöttem, hogy ebből a versből, ebből az egyetlen egy szövegből emelem ki az egész kötet címet. Egyébként a kicsit provokatív cím az a szerkesztőnek, Porcsik Rolandnak köszönhető, mert eredetileg Ofélia országa lett volna a kötet cím, csak azt mondta, hogy nem jó, ami alliterál, az már unalmas.
Én nagyon egyetértek ezzel, ez egy nagyon figyelemfelkeltő, igen, provokatív cím volt. És olvastam azt is egy nyilatkozatodban, hogy ha eltűnsz, akkor téged Zuglóban kell keresni, mert hogy te szereted az ilyen külvárosi alvókerületeket, ahol meghúzhatod magad, szereted a zöldet, szóval mit jelent Zugló neked a költészet szempontjából?
Mindezt alapvetően engem a terek meg a tájak inspirálnak, ezért is zavar ez a mostani bezártság nagyon. Debrecenben jöttem el, de már majdnem 20 éve, és... nagyon sokat költöztem, albérletről albérletre, kollégiumba vissza, megint albérletbe, és ahol hosszasabban tudok lenni, szeretek időt tölteni, szeretek élni, az Zugló.
Szóval Zugló ihletet is ad.
Igen, igen, ihletet is ad, pont azért, hogy csandás, zöld és szép, és hogy nagyon érdekes az eklektikus építészete, hogy mindenféle stílus megtalálható. A családi házas kertes részektől kezdve a villás részekig, ahol a követségek vannak, minden is szép és változatos és nagy.
Igen.
És kicsit egyébként meg a gyerekkoromnak a legjobb részére emlékeztet a kertvárosiassága miatt, úgyhogy úgymond ideális helyszínnek tűnt a saját magán mitológiámhoz.
Zugló 82. születésnapja emlékezetes volt neked, ugye?
Igen, igen, igen. Igen, az Aranyános Általános Iskola egyik tanárnője kért meg, hogy megtalált engem, meg azt is, hogy kötődöm Zuglóhoz, meg fontos nekem, hogy írjak egy verset a kerület 82. születésnapjára, amit az iskola egyik diákja majd előad, és valóban ez is történt.
És nagy siker volt. És miért volt nagy siker? Igen. Mit gondolsz? Miért volt nagy siker?
Hát nagyon nem olyan szöveg volt, amilyet írni szoktam, eleve egy kislány szájába adni, szóval hát Ofélia verseket nem adnék természetesen.
Igen, igen, igen.
Hogy megpróbáltam gyerekverset írni, ami abszolút pozitív és aranyos, és kacsák úsznak benne a Rákospatak partján, és az tényleg a lehető legpozitívabb érzelmeimet tükrözte.
Ha már témánál vagyunk, Ofélia kádban mondtad, hogy ez már nagyon régen volt, de akkor most gyorsan legyünk itt a mában. Mennyire változott meg az élet szemléleted? Most ilyen nagyon nagy szót használok, de arra akarnék kiukadni, hogy a versek témája, hangulata, mondandója, ötletei, gondolatai mennyiben változtak meg a kezdetekhez képest? És miről is most?
Hát egyrészt kevésbé vallomásos, sokkal kevesebb az én közlés, a beszélő jobban el van távolítva. Egyébként ugyanúgy tájakról, terekről írok, mint az első kötetnek az utolsó ciklusában, amiben a kötet címben, vagy a ciklus címben szerepel is Zugló. kifejezetten a tájakra koncentrálok, hogy abbéle objektív lirát kell elképzelni a teretre vetítek érzelmeket, ami viszont most már nincsen annyira, hogy a szereplirától a vállomásosságtól teljesen el van távolítva. Inkább, hogy is mondjam, tehát, hogy igen, tehát Ofélia is valóban a világirodalomban használtam fel egy női alakot. Ez még most is jellemző, erre ráálltam erre a módszerre. Most az elmúlt években viszont inkább közismert mesehősöknek a bőrébe bújtam, vagy bújtattam.
Milyen mesehősökre gondoljunk?
Hamupipőkére, Csipke Rózsikára, a Hófehérkére.
És akkor szép ez a világ, amiről írsz?
Nem, egy kicsit a negatív oldalukat mutatom. Tehát, hogy ez olyan, hogy a meséket is általában a gyerekeknek átdolgozzák, cenzúrázzák, megszépítik, miközben az eredeti Grimm mesék rettenetesen véresek voltak. És át is rágtam magam több száz oldalnyi mesén, és nem csak Grimm meséken, nem csak magyar Grimm meséken, hanem különböző más népek meséin is, és hát bizony kultúránként azért úgy eléggé eltérően, de véres tud lenni.
Ha mese...
Nem mindig happy endes.
Értem.
Nem mindig happy endes.
És ha mese, akkor inkább a fiatalabb korosztályhoz szól, akár gyerekekhez, vagy felnőtteknek szóló mese is?
Inkább felnőtteknek szóló mese.
Láttam a nevet felbukkanni a költők vagy írók a klímatudatosságért mozgalomban, jól láttam?
Igen.
Miért fontos ez neked, és mit teszel ezért?
Hát igyekszem lehetőleg minél kevesebbet pazarolni, szelektíven gyűjtöm a szemetet, nincs autóm, nem is tudok vezetni, tömegközlekedést használok, gyalogolok vagy biciklizem, igyekszem előzni a műanyag használatát, és vigyázni a környezetemre. És például egyébként meg nem feleslegesen nem is szeretek dolgokat vásárolni, nem veszek például újonnan ruhát, meg amit csak lehet használtam.
Ez nagy dolog, igen, mert azt hiszem a fiatalokra ez nem jellemző, mert látszik, hogy kilostul dobják be a kosarakba a ruhákat. Mi az új köteted címe, mikor jelenik meg, mire készüljünk?
Na hát ez is egy extrém helyzet, mert annyit mondhatok, hogy tavaly úgy álltunk, hogy ez jövő tavasszal megjelenhet, hát nagyon reméljük, hogy ez így is lesz. Teljesen biztos időpontot nem tudok mondani, mert most a járvány sajnos a könyvszakmát is befolyásolja. Hát úgy látom, hogy azért jelennek meg a kötetek, csak a gazdasággal együtt, ha ez az egész bedől, akkor és sajnos ki tudja, mi lesz. A kötet munkacíme a Cserédlány országa, amin egy picit még lehet, hogy fogunk módosítani a szerkesztővel, és mondom, várhatóan a jövő tavasz, és ez hát lassan 2013, hát vagy 7 év anyaga. Hát, hogy azért ez egy vaskosabb darab lesz.
Cselédlány, megint ilyen, ez ilyen társadalmi kritika? Úgy jut át nekem.
Igen, kicsit a Hamupipők és Szolgáló lányos versekből indult, mert van egy ilyen ciklus is benne, és ez a központ.
Nagy Márta Júlia, nagyon köszönjük, hogy a Költészet napja alkalmából tudtunk érdekes dolgokról beszélni veled.
Ja, én is köszönöm szépen. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. I can count on